Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fényforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
2017. október 28-án déli fél egykor tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A tudományok fejlődésével, a felfedezések nyomán megismerhetőbb lett a világ, sokat csökkent a jövőnket illető bizonytalanság, a korábban félelmetesnek tartott jelenségekről lekerült a titokzatosság fájtla, és számos rejtélyes eseményre, történésre magyarázatot kaptunk. Témánk a babonák, a bálványok és a biznisz keveredése. Köszöntöm a Kőbe zárt múltunk mikrofonja előtt dr. Köllő Gábor vallástörténészt. Plébános úr, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Köllő úr, a tudományok fejlődésével, a felfedezések nyomán megismerhetőbb lett a világ, sokat csökkent a jövőnket illető bizonytalanság, a korábban félelmetesnek tartott jelenségekről lekerült a titokzatosság fájtla, és számos rejtélyes eseményre, történésre magyarázatot kaptunk. Ön ezzel egyetért?
Hát részben egyetértek, és részben pedig azt hiszem, hogy mindenki számára nyilvánvaló, hogy a titokzatosság fájtla, és a mögötte meghúzódó érdekvilág az sosem szűnik meg. Igazából azt is mondhatnánk, hogy miközben technológiai fejlődésnek vagyunk a szemtanúi, aközben a szellemi fejlődésnek és különösképpen a spirituális fejlődésnek a csökevényeivel találkozunk majdnem mindenhol. Az, hogy mi az, ami ezt a világot igazából meghatározza, azt mondhatnánk, hogy jelen pillanatban a hadakozásnak és a mélységes félelemnek a jeleit láthatjuk mindenhol. Tehát háborús fenyegetettséget tapasztal mindenki, aki jól látja azt, hogy a planétánk megfertőzöttsége mögött igazából az emberi félelem, a belső emigráció és az ezt követő emigrációból kipattanó kemény, frusztrált szembemenekülés észlelhető. Itt kifejezetten a háborúra és a fegyverkereskedelemre gondolok, ami annyira égető és annyira látható probléma, hogy a technológiai fejlődésnek a legfinomabb vívmányait gyakorlatilag az emberiség meggyilkolására fordítják, és ez egy fájdalmas dolog, mert hogy a régi közmondás szerint, aki békét akar, párbajra hívja ki a társát, hát ugyanezt tapasztalhatjuk most is. Na most hát itt a radikalizálódásnak a gyökereit látjuk, azt lehet ideologizálni is, de azt is láthatjuk, hogy például az ISIS vagy ISIS mozgalom, ami radikálisan a muszlim világnak egyik rettenetes elferdült formája, ez mennyire bujópatakként rejtőzik a világban, tehát egész Európát behálózta, és bár egy bizonyos fészket, egy tűzfészket próbálnak a nagyhatalmak megsemmisíteni, magát az ideológiát semmiképpen nem tudják. Tehát a háború istene gyakorlatilag ott rejtőzködik, ugye, mint vallásfilozófiai kérdés, így is tekinthető az egész, de tényszerűen azt látjuk, hogy ez a fajta fenyegetettség, ez a spirituális planéta megfertőzöttségének és a természetbe való beavatkozásnak, belért az emberi természet tisztességes folyamának kibontakozását is, akadályoztató tényezőként mutatkozik. Mit tudunk mi ezzel kapcsolatosan tenni? Mi az, ami fátyol ebben, és mi az, ami a valóság? A valóságot mindig az ember csak akkor láthatja, amikor belülről összefüggéseket mélyebben megért. Na most ezt a valóságot tulajdonképpen senki sem keresi, hanem felszínesen mindig pátyolgatja, és a látszólagos béketárgyalások ellenére mindenki háborúra készül. És ennek a hátterében tulajdonképpen a félelem áll. Tehát mivel értek egyet, és mivel nem értek egyet gyakorlatilag, azt az emberiség jelen pillanatban tényleg a saját bőrén tapasztalja, és úgy látszik, hogy sosem elég tapasztalat gyűl ahhoz, vagy elegendő, úgynevezett bölcsességre való készség az, hogy az emberiség megértse azt, hogy nekünk itt a Földön nem az a feladatunk, hogy egymást gyilkoljuk, egymást megfertőzzük, és különféle ideológiákkal hülyítsük egymást, hanem az, hogy tisztességesen legalább az ember és az emberséghez szükséges belső belátás titkait megismerjük.
Ismerjük el, hogy a legtöbb hiedelem azáltal vesztette el talaját, hogy sok korábbi tevékenység, melyhez valamilyen hiedelem vagy babona kapcsolódott, eltűnt, vagy eltűnőben van az életünkből.
Én azt hiszem, hogy itt is a kérdés vele másnak látszik. Nem kell messze mennünk, csak tulajdonképpen a szórakoztató ipar és a szerencsejátékok birodalmába kóstoljunk egy picit bele. Nem olyan túl rég, hogy aktuális kérdéseket is tárgyaljunk, hát a Las Vegas-i vérengzés, és maga az egész nagy idézőjelben mondott, nem akarok fundamentalista lenni, de hát ez egy nagy babilom az egész Las Vegas, mert mesterségesen létrehozott város, ahol iparosodott szórakoztató központok léteznek, és mögötte tulajdonképpen a nyereség, a kaszidóknak a világa és a fények áradata, és a városnak a létrejötte maga az is, hogy a sivatag kellős közepén, Nevadában, ahol se víz, semmi az égvilágán, rengeteg farmert megfosztva, több ezer kilométerről vezették oda a vizet, több ezer mérföldekről vezetik oda a vizet, és gyakorlatilag az az úgynevezett anyagi jólétnek látszó nyomorúság, mert ez egy cifra nyomorúság, amikor valakinek pénze van, és a szórakozásban sem leli már kedvét. Ugyanakkor ilyen embertípusok, mint aki a vérengzést végrehajtotta, ez egy rituálé-szerű dolog, aminek a bálvány imádás azon kívül a rituálénak az a elferdült formája, ami valamilyen fajta emberi szórakozást, vagy emberi jólétet, vagy emberi bensőséget sugall kívülről. Ugyanakkor a gyilkosság, ami belekeveredik az egészbe. Ebből is látszik az, hogy itt tényleg babona, biznisz és a szórakozásnak ebbe ül a komplexitásából semmit nem tudsz kihámozni, csak egyszerűen a rémületet tudod magaddal vinni, és ez egy rettenetes dolog, hogy ez nem fejlődés gyakorlatilag, azt mondja, hogy ide fejlődött a világ. Én azt mondanám, hogy inkább a világ ide csökött gyakorlatilag. Nem szimpla dolgok, hanem szimplicista dolgok, amelyeket kipittyentve, felöltöztetve árul pénzér az, akinek haszna van belőle. És ezt nem tudom hova helyezni egyáltalán, mert ha síránkozni kezdek róla, akkor azt mondják, hogy én magam is megcsöktem, ha meg egyszerűen az összefüggéseket föltárom, akkor túl őszinte vagyok, és ebből ismét bizniszt lehet csinálni, mert az értelmezettség az bizonyos szempont, aztán más szempont, és ebből egy elringatott illúziót lehet. Az emberiségnek van egy ilyen természetű nyomorúsága, amit csak bölcsbelátással, esetleg meditációval, és ezt is kisebb csoportokban lehet gyógyító módon elindítani.
Ősi babonák, régi bálványok és a biznisz, általában az az érzésem, hogy ezeken a területeken minden keveredik.
Hát a Szentíráshoz fordulok most, Dániel próféta könyvéből a második és a harmadik fejezetben az áll, hogy Jojákim királysága alatt Nebukadnezár vagy Nebukadanezúr elfoglalta Jeruzsálemet, és hát tudod, dolog az, hogy az egyisten felismerése az a zsidó népnek egy külön érdeme volt. Aztán ugye Dániel prófétáikat fogságba ejtik, és a királynak volt egy nagyon érdekes álma, és az álom az nagyon megdöbbentő lehetett számára, mert álomfejtőket kért, keresett. És hát Dániel prófétát, az egyik legbizalmasabb embere, Dániel prófétát ajánlotta, akinek úgy látszik, hogy megvolt az antennája arra nézve, hogy az akkori idők tudománya szerint az álomfejtés nyomvonalát követni tudta. És ennek az álomnak az értelme az volt, hogy egy fantasztikus nagy szobor létezett, és ennek a szobornak az összetételében a feje az arany volt, aztán a nyakától lefele a test közepéig az ezüst volt, utána pedig keveredett a vassal, és a lábai pedig részben vas és részben agyag volt. Ez a szobor, ez gyakorlatilag elszabadult, anélkül, hogy valamely kéz, vagy tudom is én, valamilyen beavatkozás érintette volna, és ennek a szobornak a szétmálása, az úgynevezett lezuhanása, ez volt tulajdonképpen az álom tétje is. Dániel megfejtette neki ezt az álmot, ami a birodalmak egymásra való hullását, tönkremenetelét jelentette. Harmadik fejezetben pedig arról esik szó, hogy ugyanez a császár, Nebukadnezár, aranyszobrot állított, és megvannak a dimenziói is egy hatalmas aranyszobrot, és elrendelte, hogy az egész országban a főnemesek és mindenki, aki körülötte az ő udvartartásában szolgált, ha nem vesz részt ennek a bálványnak az imádatában, akkor halálfia legyen. Tehát az álom és a megvalósított szoboröntés között gyakorlatilag egy szinkópa rejlik, tehát az a dimenzió, amit akkor is tapasztaltak, az ma is így van. Tehát manapság is látjuk azt, hogy különféle bálványok indulnak el. Az előbb mondtam azt, hogy van, ott van például a háború istene, azon kívül pedig az Európai Unió és az Európai Parlament előtt gyakorlatilag egyetlen egy szimbólum áll, egy euró, amit ott diszkréten elhelyeztek. Tehát Európában nem az ember a fontos, hanem a pénz gyakorlatilag. És ezt láthatjuk is, hogy rengeteg döntés az a hátunk mögött és a népek megkérdezése nélkül történik.
Plébános úr, hová vezethet a babonák, a bálványok és a biznisz keveredése?
Hát az előbb már érintettük, nem lehet tudni azt, hogy a homály volt-e előbb, vagy egyszerűen a homályt megalkotó emberi homály. Tulajdonképpen mindent a pénz mér jelen pillanatban. Az amerikai oktatásügyi reform, akinek az egyik ősatja William James volt, aki pszichológusként is ismert, ők az oktatásügyi reformban kitűzték, hogy gyakorlatilag csak az nemes és az embert formáló, ami hasznos. Ezzel megfordítva, minden olyan természetű indítatást, ami Európában addig még a helyén volt. Tehát a Párizsi Egyetem megalakulása után 1200-tól egészen a napjainkig, itt-ott, ahol azt mondják, hogy konzervatív irányvonalat követnek, nem konzerválót, például Angliát is lásd, és ennek az oktatási ügynek itt Európában a titka az volt, hogy mindenkit megtanítottak gondolkodni. Tehát az első két esztendő az filozófia és filozófia történet volt, akármilyen fakultásra jelentkezett a jelölt, és ennek az eredményeként megtanították a diákokat érvelni, azon kívül pedig bevezették a filozófia történetébe, és utána pedig a szakosodás tudománya indult el. Na de hát itt az emberi gondolkodásnak, a szellemiségnek a főszínre hozatala volt a lényeg, és nem csak a haszon. Tulajdonképpen a tanulásban, ha csak hasznot keresünk, előbb-utóbb zátonyra futunk, önmagunk előtt is. Az ember hamar kiég. Hogyha nincsenek olyan színes és mélyebb színfoltok az életében, amelyek támpontot adnak arra, hogy hát a lelkét is egy picit megismerje, ha csak mindig a hasznot keresi, akkor végén a haszon áldozatává válik. És ebben látom én gyakorlatilag azt, hogy a biznisz áthatja a dolgokat. És a biznisz, amikor domináns tényező lesz az ember életébe, akkor az ember elveszíti a friss forrásokat, amelyek a saját lelkéhez vezetnek. És ilyenkor kezdődik el az, amiről már régen beszéltünk, a tenyérjóslástól elkezdve kártyavetés, a jövő megjóslásának minden kicsi apró aspektusa, sőt, azok a sötétségek is, amelyek az embert vonzák bizonyos értelemben, mert a sötét világba hamarabb be lehet lépni. Tehát azt mondja, hegynek fel, nagyon nehéz, völgynek le, nagyon könnyű általában. És az ember késéllen táncol, tehát a hajnalhasadás benne, az hol a sötétség dominanciáját, hol pedig a világosság világosságát célozza. Ez utóbbi azonban, amikor az ember belekerül tényleg a biznisz világába, ott automatikusan minden jön. Tehát a filmrendezők erre egy filmipart építettek fel, ugye az egész hollywoodi színészvilágnak egyik témája az, hogy hát a sötétséget hogyan lehetne úgy felöltöztetni, hogy abból az emberiség világossága nagy nehezen kibontakozzék. Tehát ez azt hiszem, hogy ebben biznisz van, és ebben van bálványozás, van benne egy pici bálványimádás, minden az égvilágán.
Tudjuk, hogy a ravasság nem más, mint bűn az okosság erény ellen, azonban úgy is fogalmazhatunk, hogy maga a ravasság egy amolyan megtévesztő intelligencia, és ezt különböző érdekszövetségek irányítják és tartják kezükben.
Igen, hát nagyon érdekes az, hogy különbséget kell tennünk a ravasság és az intelligencia között. A ravasság tulajdonképpen az elnyomásból adódik, amikor egy társadalom gyakorlatilag kondicionál egy személyt vagy többet, és ez ott kezdődik el, hogy ugye a kicsi gyermek friss, nem csak az ember friss koponya, vagy pontosabban nyílt koponya varratokkal születik, és a tanulékonysága zsenge, minden ember intelligensnek születik, de menet közben a kondicionálásnak, a tanításnak és a tanítatásnak és az erőszaknak olyan elrejtett formáival találkozhatunk, amelyeket mondjuk 12 éves koráig egy emberbe belesújkolnak, és utána képtelen lesz olyan dolgokra reflektálni, amit egyébként magával hozott. Az intelligencia az egy friss forrás. Ez egy olyan adomány, amelyet az univerzumban mindenhol láthatunk. Tehát ha azt mondjuk, hogy a Jóistennek a legfrissebb és a legszebb, a legáldásosabb és legüdvösebb ajándék, amit az emberen át sugároz, és az ember összetételében a fény anyagaként elhelyez, ezeket a dolgokat, ha jól megfigyeljük, akkor az élet áramlására jövünk rá. Az intelligencia az egy olyan fantasztikus dolog, hogy nem muszáj sokat iskolába járni, de önmagaddal, te is jó magad, ha egységben éltek, akkor mindent, amit magadban tapasztalsz, amit környezetedben van, éberré tesz. És ez az intelligencia. A ravasság azonban az intelligencia utánzása. Az, amikor egy élethelyzetben nem mersz önmagad lenni, akkor kitalálsz valamit, hogy az olyan legyen, mintha azt az élethelyzetet uralnád, benne lennél, és ezt az első pofon után kicsi korodban már, ezt az úgynevezett ravasság és diplomácia kettő közötti úgynevezett határhelyzetet kezded gyakorolni. Tehát mosolyogsz, miközben utálod a másikat, édesapádot, úgy érzed, hogy nem árulhatod el, miközben érzed azt, hogy kegyetlen veled, és hogy a családban mi történik, arról nem szívesen beszélsz, mert abban a pillanatban te áruló lennél annak a kicsi társadalmi léteknek, sejtnek, amelyben megszülettél, tehát nem lehetsz árulója. És így indul el gyakorlatilag az, ami búvópatakként jelen pillanatban bizniszé nőtte ki magát, mert a ravasságot az üzleti világban ismerik a legjobban, bár ott is vannak igazi tisztességes idézőjelben mondott alkuk, amikor a haszonkulcsokat őszintén elmondják egyik a másikának, de hát a struktúrák struktúrájának a struktúráltsága gyakorlatilag bonyolult struktúrává alakul át, és ilyen esetben valóban nem lehet tudni azt, hogy mi honnan származik. Még magának a pénznek a kiessége is nagyon érdekes dolog, az is a pénznek nincs most lassanként aranyfedezéke, azt is számítógépeken nyomják, tehát mi az, hogy aranyfedezék egyáltalán. Meg az infláció az, hogy sokkal több pénz van forgalomban, mindenmire fedezék van, hát ezek a dolgok, ezek egy irányú mutatói annak, hogy az intelligenciát mennyire képes az ember ravassággal megtéveszteni. Na most, ami az érdekszövetséget jelenti, hát a multinacionális társaságoknak valamelyik igazgatóját, azt hiszem, hogy te sem tudnád megkeresni, mert hiába telefonálsz, nem lehet tudni, hogy hol a főnök, itt a piros, túl a piros, elve alapján. Nem beszélve arról, hogy aztán a multinacionális cégek fölött álló fölező, nem is cégek, hanem titkos társaságok gyakorlatilag mit hova irányítanak. Vagy az, hogy hány stratéga van arra nézve, hogy egyik országot, vagy egyik népcsoportot a másikkal hogy lehet összeugrasztani? Hát ez manapság már nem hogy bevett orákulum béli szokás, hanem ez olyan biznisz, hogy az ilyen típusú huncutságot, vagy gazemberséget, azt olyan pénzekkel jutalmazzák, hogy örökös rabszolgaság az illetőnek az élete, és a jutalom gyakorlatilag pokoli állapot, mert nem tudsz egy percig tisztességesen nyugton magadban nézni, és nem tudsz magadban lenni. Hát ez egyik legnyomorultabb dolog, amit az ember elképzelhet. Eléggé sötét képet festettem én erről, de hát mindenki kiválogatja magának az, ami jó ebből.
Beszéljünk most a kézírás és a kézimunka részleges megszüntetéséről. A kérdés, hogy ez manipuláció-e, vagy inkább valamilyen más haszon, és ha már így van, ez kinek és miért jó?
Egészen jó a kérdés, hát persze, hogy manipuláció. Hát a kézírás, a grafológia az nem csak azért tudomány, hogy valaki megfejtse, hogy milyen egyén vagy te, vagy mi az egyéniséged, vagy a személyiséged buktatója, hanem azért, mert a kézírásban az ember gyógyulásának, az ember kiteljesedésének, a vonalvezetés minden kicsi apróságának rezdülésében benne vagy. Amikor írsz, és nem áttételesen elektronikus formában próbálsz valamit közzétenni, akkor te és jó magad egyek vagytok. A betű és te a lelkeddel összeér. Az írás, az gyakorlatilag, hogy az iskolában azért tanultunk mi annak idején szépírást, hogy a lét dimenzióit legalább hármas formában megtapasztalassuk. A felső rész az gyakorlatilag a maga felvezetésében és kulcsoltságában megmutatja azt, hogy hogyan irányulsz te fölfele, a fentiek fele. A középső rész, ami az életnek a stabilitását, a jobbra dűlő, balra dűlő életformának, vagy pedig az egyenes életformának a titkát mutatja meg számodra. Az alsó kulcsosság, tehát az, hogy a földhöz való ragaszkodás, hogy gyökerei tulajdonképpen honnan indulnak el. És az írás attól a pillanattól kezdve, hogy nem kéz, és nem a bőr felületén, és nem a saját mozgásodon keresztül történik, hanem áttételesen, úgymond billentéssel, attól a pillanattól kezdve manipulálhatóvá válsz, mert elveszítesz valami olyan frissességet, ami a lényed mélyéből származik. Ennek következtében függővé válsz, a gép nélkül gyakorlatilag térben és időben nem tudsz gondolkodni, nem tudsz papírra vinni dolgokat. Figyelj csak meg azt, hogy azok a tervezőmérnökök, akik először skiccet készítenek kézzel, és nem a számítógéphez nyúlnak hozzá, azok az élettérnek, az életmozgásának, apró aspektusainak, azon kívül a milliónek, a környezetnek a felismerésében milyen csodálatos erőforrást, milyen csodálatos erőforrásról tudnak tanúbizonságot adni tervrajzaikban. Azon kívül a szerves munkához hozzátartozik, hogy ez jelent egy olyan természetű fáradtságot, mert labor, hisz az munkát jelent elsősorban, de fáradtságot is jelent, ami téged oda és vissza személyesen az információ közvetlen tapasztalásából vezet téged vissza a saját lelkedbe. A szépírásban, vagy legalábbis nem muszáj az írásnak nagyon szépnek lennie, de az írás, az gyakorlatilag, ha olvasható, akkor a te lelki tükröd található benne.
Köllő úr, tudom, hogy nem sok időnk maradt hátra, mégis arra kérem, hogy próbálj elmondani a köbezárt múltunk hallgatóinak azt, hogy voltaképp milyen világban is élünk ma.
Hát több mindent mondok, de a végére mégiscsak jó dolgokat mondok. Először is azt mondom, hogy hajnalt, hasadó világot élünk, ahol a világosságot a sötétség járja át és fordítva. Ha a sötétségről beszélünk, azt tudnunk kell, hogy a sötétség nem létezik, az filozófiai kérdésként is fölvettetett már többször, amikor azt mondják, hogy a sötétség az a világosság hiánya, és ez valóban így van. A sötétségbe egy pici gyertyát, ha beviszel, akkor az a úgynevezett sötétnek látszó élettér vagy terem az azonnal megvilágosodik. Az emberi jelenség, ezt Martin Heidegger és Karl Rahner atya is, akik filozófusok és teológusok, vagy legalábbis Rahner atya teológus volt, de Heideggernek tanítványa, az embert jelenségnek nevezte, és tökéletes a megfogalmazása, mert az ember az egy állandó folyamat kibontakozásához szükséges megismernie önmagát, és az ember, ha megismerte önmagát, akkor lassan azt is megtanulja, hogy nem csak mentális munkát végez, hanem benne az Isten a mentális munkán túl az élet erejét mozgatja. Ez a lélek ereje, tehát a lélegzetvételünk ereje, amit nem tudunk sem produkálni, sem kiváló étkezési táplálék rendel a helyére hozni. Ezt ingyen kapjuk. És ezt elfelejtettük gyakorlatilag. A felszínesség azonban, ami miatt szenved az emberiség jelen pillanatban, az tulajdonképpen a planéta megfertőzöttségében áll. És még hozzáteszek valamit, van gyógyulási lehetőségünk. És ez pedig ugyanaz, mint amit a görögök mondtak, hogy gnotisze auton, ismerd meg önmagadat. Ha megismered önmagadat, akkor nem mutogatsz a világra, hanem a saját lelki világoddal más embereket segítesz arra, hogy együtt tudjatok élni, ne csak egymás mellett, hanem együtt.
Tisztelendő úr, köszönjük az eheti beszélgetést is. Hölgyeim és uraim, a kőbezárt múltunk adás ideje ezennel lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Köllő Gábor vallástörténész római katolikus plébános nevében is. Következzen a ma déli gondolatunk, Feleki László. Az önimádat gyakran riasztó példája annak, hogy az ember méltatlanra pazarolja szeretetét.
Hát igen, egyáltalán szeretetét pazarolja erre, mondhatnám azt, mert önimádatban nincsen szeretet, ott gyakorlatilag egy egoizmus van, egy kiterjesztett, kitágított ego, és hozzátenném azt, hogy aki szeretni tud, az egyáltalán nem ismeri az önimádatot. Tehát a kérdés fantasztikus, de paradoxon, és ezért mindenkinek, aki hallgatja a rádiót, el kell döntenie azt, hogy melyiket válassza.
Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval, a kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fényforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.